Kedves testvérek, Szent Pál apostol Korintusiakhoz írt második levelét azzal a gondolattal olvastam és magyaráztam, hogy Szent Pál hogyan akar rendbehozni egy helyzetet, ami a korintusi hívek között, részben az ő hibájából is, alaposan elromlott. Ennek a közösséget jóvátevő, szervező apostoli kívánságnak a szempontjából igyekeztem elemezni Pál apostol egyéniségét, cselekedeteit, a körülményeket, legutóbb kedves munkatársát, Tituszt. Hiszen Szent Pál apostol egy őszinte ember volt, aki soha nem tudott elszakadni attól az elkötelezettségétől, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse, de őszinte ember volt úgy is, hogy soha nem volt alvajáró. Mindig abban a helyzetben élt és predikált, amelyikben volt. Korintusban is ilyen szellemben írta ezt a levelet, ismerve a híveknek a bajait és az erényeit. Többféle megoldást felvázol ez a levél arról, hogy Pál hogyan akarta ezt a helyzetet rendezni. Ma egy nagyon gyakorlati rendezésről lesz szó. A jeruzsálemi hívek javára történő gyűjtésről. Ez a gyűjtés önmagában is fontos, de ahogy ezt a gondolatsort Szent Pál apostol a második korintusiakhoz írt levélben, annak 8. és 9. fejezetében beállítja a levél egészébe, az tényleg az apostoli lelkületnek a dísze, az apostoli gondolkodásmódnak a csúcspontja. Nem olvasom fel a két fejezetet egyvégtiben, ajánlom, hogy ezt a 8. és 9. fejezetet olvassák el összefüggően is, én a gondolatok szerint szeretném idézni. Megvannak ennek a gyűjtésnek az előzményei. Amikor a Jeruzsálemben élő apostolok hírt kaptak arról, hogy Antiókiában sokan megtértek, és már nem csak az odaköltözött zsidók, de mások is, akkor elküldték az egyik híres tanítványt, Barnabást Antiókiába. Barnabás, amikor megismerkedett az ottani helyzettel, elment Tarzuszba, ahol Pál a kezdeti sikertelenségeit, hogy mondjam, pihente ki, és elvitte magával Antiókiába. Ott nagy lelkesedéssel és nagy sikerrel predikáltak. De történt, hogy ez időtájt proféták jöttek le Jeruzsálemből Antiókiába. Előállt közülük az egyik, név szerint Agábusz, és a lélek sugarratára előre megmondta, hogy nagy éhínség fog támadni az egész földön, és ez be is következett Claudius idejében. A tanítványok elhatározták, hogy tehetségükhöz mérten anyagilag segítik a júdeai testvéreket. Ez meg is történt, Saullal és Barnabással az adományokat elküldték a presbitereknek. Nos hát, ez még megelőzte azt a helyzetet, amit én elemeztem most a korintusi levél alapján. Ez Szent Pál működésének a kezdetén volt. De akkor is, amikor hírt hallott az éhínségről, akkor rögtön gyűjtés szervezett, és ő maga vitte el ezt a jeruzsálemi híveknek. Föltételezhető, hogy ez akkor volt, amikor Pál először járt Jeruzsálemben, ahogy erről a Galatákhoz írt levélben beszámol. De hát az antiókiai működés az Szent Pálnak egyik legfontosabb gócpontja volt, de itt is előjöttek a bajok. Jeruzsálemből érkeztek, menekültek el az ottani üldözés elől zsidóból megtért keresztény hívek, és ezek között volt egy fanatikus csoport, akik azt akarták, hogy a pogányokból is megtértek, vállalják teljességgel a zsidó törvényeket, a körülmetélést, az étkezési szokásokat, ahogy éppen a mai szenteckében hallottuk az apostoli zsinatról. Pál apostol ebben nagyon nagy veszélyt látott, és Barnabással együtt rögtön elmentek Rómába, hogy megmagyarázzák ezt a helyzetet. Az apostolok megértették, hogy miről van szó. Péternek és Jakabnak a jeruzsálemi zsinaton mondott beszéde azt mutatja, hogy milyen nyíltsággal kezelték ők, akik pedig ott éltek Jeruzsálemben, tehát a zsidóból lett keresztényeknek a középpontjában ezt a kérdést, és egy levélben biztosították a pogányokat, hogy nem kell nekik a zsidó törvényeket vállalniuk. Ezt vitték vissza Antiohiába Pál Barnabás, és velük ment még két tanítvány is Jeruzsálemben. De aztán Antiohiában a Szentlélek sugallatára Pál érezte, hogy tovább kell mennie. Így indult el Pál a második apostoli útjára. Ez az út már nem csak a kis-ázsiai egyházakat vette célba, hanem távolabb ment. Ebből az útról ismerjük a Filippi, a Tesszaloniki látogatást, az Aténben történt látogatást, és erre az útra esik Pál apostol első látogatása Korintusban az egyházközség alapítására. Aztán visszatért Antiókiába. Később egy harmadik útra is elindult, akkor Efezus volt egy nagyon fontos székhelye, aztán átment Macedóniába, és onnan ment Jeruzsálembe, ez már az az út volt, amikor Pált elfogták és Rómába került fogságba. Látjuk ebből Pálnak az apostoli stratégiáját. Először Kis-Ázsiában építette ki a maga központjait, Antiókia és Efezus volt ebben a legfontosabb, de Európát is megcélozta, Filippi, Tesszaloniki, Atén, Korintus, ennek az apostoli célkitűzésnek az állomásai. Innen akart elmenni Rómába, el is jutott, és tudjuk, hogy a terveiben szerepelt, hogy tovább megy Hispániába. Szent Pál apostol életírói nem zárják ki teljesen, hogy talán járhatott Hispániában, de erről nincsenek komolyabb jelek. Pál apostol tehát az egész akkor bejárható világban gondolkodott, és így akarta hirdetni az evangéliumot. Ha erre gondolok, akkor még inkább csodálkozom azon, hogy amikor hírt kap egy majdan következő éhségről, akkor már gyűjtést rendez. Hát igen, a nagy embereknek a lelkületében nincsenek fontos meg mellékes dolgok, nincsenek kisebb meg nagyobb feladatok, minden egyformán fontos. Az egész világon hirdetni az evangéliumot ugyanígy, mint ahogy a Jeruzsálemben élő híveknek a segítségére sietni. Nos, ilyen előzmények után olvassuk a korintusi levélben, hogy most harmadszor készülök hozzátok, de nem leszek terhetekre, mert nem a tiéteket keresem, hanem titeket kereslek. Hiszen nem a gyermekek gyűjtenek a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek. Nem a tieteket keresem, hanem titeket. Pál apostol ezzel a legfontosabb dolgot mondja ki, a krisztusi vagy az isteni önzetlenségnek az alaptételét. Nem az a fontos, hogy mit kapok tőletek, hanem hogy mit adhatok nektek. Nem az a fontos, hogy miben tudtok ki engem boldogítani, gazdagítani. Az a fontos, hogy az Isten általam mennyire tud gazdagítani titeket. Ez a szempont rendkívül fontos a gyűjtés lelkületének a megértésében is. Miről van szó tehát Szent Pál apostolnak ebben a buzgolkodásában? Jól tudjuk, hogy Pál apostolt Korintusban súlyos sértések érték, ő maga is megsértődött. Amellett ott voltak még a közösséget széthúzó, bomlasztó erők, az erkölcsi botrányok, minden oka megvolt rá, hogy haragudjon ezekre a hívekre. Mérges is volt, össze is szitta őket. De Pál apostol jól tudta, hogy ez nem függesztheti fel a legfontosabb parancsolatot, a szeretetet. Nincs olyan sértődöttség, nincs olyan összetűzés, viszály, amely felmentene bennünket attól, hogy szeressük és támogassuk egymást. És Szent Pál azt is tudta, hogy csak ez a minden áron való szeretet képes arra, hogy egy közösségben a rendet helyreállítsa és megerősítse. Mert a szeretet ilyen. A szeretet himnuszában olvassuk, szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet nem keresi a maga javát. Az első korintusi levélben, tehát pontosan a korintusi hívekkel való sértődöttségében fogalmazta meg így. A maga számára is mondta, hogy bármit megtehet, minden jót megtehet, ha ez nem szeretetből fakad, akkor semmit sem ér. De hát ezt olvassuk más leveleiben is. A tesszalonikai hívekhez is ezt írja, ti pedig testvérek, ne unjatok bele a jó tettekbe. Ha valaki nem engedelmeskedik a levélben adott tanításnak, azt jegyezzétek meg, és kerüljétek a társaságát, hogy észre térjen. De meg ne bánjatok vele úgy, mint ellenséggel, hanem fedjétek meg, mint testvéreteket. A békesség Istene adjon nektek mindig és minden körülmények között békét. Ugyanaz az utasítás, amit Korintusban látunk. A tesszalonikai híveit is arra buzdítja, hogy a jó tetteket, a szeretetet semmilyen áron meg ne unják. Ne legyen olyan emberi gyengeség, ami miatt abba hagyják a szeretetet. Ha valaki nem engedelmeskedik, azt meg kell inteni, akár úgy is, hogy kerülik a társaságát, hadd térjen észre. De ne szégyenítsétek meg, hanem fedjétek meg, mint testvéreteket. Mert az Isten célja, hogy mindig és minden körülmények között békét adjanak nektek. Aztán a Tituszhoz írt levélben, akinek ugye olyan nagy szerepe volt a korintusi helyzet rendezésében, ezt írja, tanulják meg a mieink, hogy másokkal a kényszerítő szükségben jót tegyenek, különben gyümölcstelenek lesznek. Ilyenek voltak az előzményei Szent Pál tudatában a korintusi gyűjtésnek. És amit itt ebben a levélben leír, az rám megmagyarázza nekünk az igazi adakozó szeretetnek a lényegét. Mindenek előtt Szent Pál bőven beszél arról, hogy az adakozó szeretet egy vonzó példa, amely másokat is képes mozgósítani. Így kezdi az adakozásról szóló 8. fejezetet. Isten egyháza elárasztotta Macedónia egyházait. A nehézségek és a súlyos megpróbáltatások ellenére túláradó örömökből és nyomasztó szegénységükből bőséges adakozás fakadt. Tanúskodom mellettük, hogy erejükhöz mérten, sőt, erejükön felül is önként adakoztak. Kérve kérték tőlünk a kegyet, hogy részt vehessenek a szentek megsegítésében. Mi reményünket felülmúlva szinte magukat adták oda, elsősorban az Úrnak, aztán Isten akaratából nekünk. Pál apostol hivatkozik a macedóniai híveknek a nagylelkűségére, akik szegénységük ellenére bőségesen adakoztak. Igaz, Pál apostol azt is hozzáteszi, hogy túláradó örömükből és nyomorúságukból adakoztak. A túláradó öröm, hogy adhatnak, hogy Pál apostolt kérték, hadd járuljanak hozzá ők is ahhoz a projekthez, amelyben az apostol a jeruzsálemi híveket meg akarta segíteni. Kitüntetésnek tartották, hogy adhatnak valamit. Hát igen, adni, adakozni, mindig kitüntetés, csak úgy kell felfogni. Kitüntetés nem annak kitüntetés, akinek én adok, nekem kitüntetés, hogy adhatok. Az is, hogy van miből adnom, a kevésből keveset, a sokból sokat, és az is, hogy ezzel megmutathatom a szeretetemet. Igen, figyelemre méltó az, hogy a macedóniai hívek esetében Pál éppen azt emeli ki, hogy a szegénységükből adtak. Nálunk is szokás az, hogy olyan gyűjtéseket rendezünk, amelyek nem a plebánia, a templom szükségleteit szolgálják, de a magyar egyháznak vagy a világegyháznak a gondjaira adakozunk. Igen, ezek mindig egy próbatétel, de ugyanakkor egy mutatója is egy egyházközség életének. Nekem püspöki működésemből sokféle tapasztalatom van erről. De egy tapasztalatom talán a legáltalánosabb. Én mindig azt tapasztaltam, hogy a legszegényebb, legkisebb egyházközségek adták a legbővebb adományokat. Hát én elhiszem, hogy egy egyházközségnek, amelyik nehezen tudja magát fenntartani, egy évben 6-8 teljes vasárnapi perselyről lemondani nem kis áldozat. Azt is tudtam, hogy vannak egyházközségek, amelyek beküldenek egy bizonyos összeget, és a többit, a többletet megtartják maguknak. Hát igen, így is lehet gondolkodni. És így bizony előfordult az, hogy igen népes, mondanám azt gazdagnak nevezhető egyházközségek sokszor forint összegben kevesebbet küldtek, mint a szegény kis falusi parókiák. Mert a szegény ember tudja, hogy a másik szegénysége ugyanúgy fáj, mint az én szegénységem. Igen, ez kicsinyes lelkület, de nem hiszem, hogy ilyen kicsinyes gondolkodás csak a görögkatolikus egyházközségekben fordul elő. Szent Pál apostol így buzdít a macedón egyháznak a példájával. Na de ugyanezt teszi a korintusi hívekkel is. Ti mindenben kitűntök, a hitben, a szóban, a tudásban, minden buzgolkodásban és irántunk táplált szeretetben. Tűnjetek ki tehát most is a jótékonyságban. Pál apostol jól tudta, hogy hogy kell dicsérni, azt is tudta, hogy hogy kell jó üzletemberként dicsérni, adakozásra buzdítani a híveket. Tanúskodom, nem parancsként mondom ezt, hanem mások buzgóságára hivatkozva szeretnélek szeretetetek őszinteségét akarom kipróbálni. Tavaly óta nem csak, hogy megkezdtétek a gyűjtést, hanem őszinte szándékotokat is megmutattátok. Most tehát gyakorlatban is hajtsátok végre, hogy az készséges akarat tehetségetekhez mérten tetté váljon. Igen, Pál apostol ezzel az önérzettel hivatkozik a korintusi híveknek az önérzetére, hogy a hitüknek, a szeretetüknek, a jámborságuknak a bizonyítékát most adományokban mutassák meg a jeruzsálemi hívek iránt. Ismerem készséges szíveteket, és dicsérlek is titeket a macedónoknak. Tavaly óta Akája is készen áll arra, hogy buzgóságotok sokakat föllékesítsen. Mégis elküldtem a testvéreket, hogy a dicséret, amellyel benneteket részesítettem, e tekintetben alaptalannak nem bizonyuljon, hanem, amint mondtam, készen álljatok. Különben, ha a macedónok jönnek velem, és készületlenül találnak titeket, mi is szégyent vallunk ebben az ügyben, és ti még inkább. Hát igen, így is lehet embereket rábeszélni. Ahogy a korintusi híveknek elmagyarázta, hogy Macedóniában milyen nagylelkűen adakoztak a hívek, ugyanúgy magyarázta el más egyházközségeknek, hogy a korintusi hívek milyen nagylelkűen támogatják ezt a gyűjtést. Ezekből a sorokból én úgy veszem ki, hogy Szent Pál apostolnak ez az akciója itt ért véget. Hiszen Macedóniából elküldte a testvéreket, az adományokkal együtt gondolom, Korintusba, hogy ott befejezzék a gyűjtést, és én úgy érzem a Szentírásból, hogy Korintusból aztán a különféle egyházközségek delegációja együtt vitte el a gyűjtést, Jeruzsálembe. Pál apostolnak azonban az volt fontos, hogy ebben ne csak a korintusi hívek büszkeségét találja meg, hanem a maga prédikációjának, apostoli munkájának egy hitelesítését is, hogy a hívek anyagiakban is képesek kifejezni azt, mennyire megbecsülik az apostol munkáját, az apostolnak az ige hirdetését. Igen, Pál apostol ezért hivatkozik arra, nehogy szégyent kelljen vallanom miattatok. No, most már nem azért van szégyent, mert veszekszenek egymással, nem azért van szégyent, mert ott súlyos erkölcsi botrányok vannak, hanem azért vallana szégyent, ha a hívek nem tudnának elég nagylelkűek lenni. Igen, így nevelte ő a korintusi híveket, és hát ehhez kapott ő a gyűjtés szervezésére is egy rendkívül tehetséges és jó akaratú munkatársat, Titus apostolt, akiről ma egy hete beszéltem. De Pál apostolnak ezek a szavai számunkra is figyelemre méltóak, mert nem csak azt mutatják meg, hogy a jó ember a szegénységéből is tud adakozni, de azt is, hogy az igazán jó és nemes célra mindig lehet embereket mozgósítani. Lehet embereket mozgósítani a hitre, a hitvallásra, és lehet embereket mozgósítani az adakozásra, a pénzbeli hozzájárulásra is, ha ezt tiszta célokkal, világos feltételek mellett, nagy ellenőrzéssel, ahogy itt is olvassuk, és teljesen önzetlenül csinálja valaki. Igen, ez is az egyik titka annak, ha mi az egyházunkat szellemileg és anyagilag is fel akarjuk virágoztatni. Ebből a történetből azonban megrajzolhatjuk az adakozás krisztusi lelkületét. Ennek az alaptörvénye, amit a korintusi levélben ír le, ismeritek Urunk Jézus jótékonyságát. Noha gazdag volt, értetek szegény élet, hogy szegénysége által meggazdagodjatok. Minden innen indul ki. Az Isten örök szeretetéből, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Ez az egyszülött fiú pedig, amikor idejött, akkor kiüresítette önmagát, fölvette a szolgai alakját, külsejét tekintve olyan volt, mint egy ember, engedelmes volt, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Az Isten fia szegény élet érettünk. Az evangéliumban egy olyan életet rajzolt elénk, amit végig kísér a szegénység. Betlehem, az egyiptomi menekülés, a názáreti, asztalos, munkás élete, Jézusnak a 3 éven át mutatott hontalansága, hogy nem volt a fejét hová lehajtania, Jézusnak a magányos halála, az eltemetése, hogy még egy saját sírboltra se jutott neki. Ez volt az ő gazdagsága, és a mi legnagyobb kincsünk. Ő tanít meg minket arra, hogy minden szeretetünkben, minden adomány adakozásunkban az atyának az örök szeretetét és az Isten fiának az áldozatos szeretetét kell utánoznunk. Ami a konkrét esetet, a korintusi gyűjtést rendezi, itt Szent Pál világosan megmondja, hogy ennek az adakozásnak a célja, hogy az emberek egyformán részesüljenek az anyagi javakban. Nem azért kell gyűjteni, hogy mások megszabaduljanak a szükségtől, ti meg bajba jussatok, hanem az egyenlőségért. Most az ő szükségeteket, a ti bőségetek enyhíti, hogy majd az ő bőségük nektek szükségetekben segítségül szolgáljon. És így a java kiegyenlítődjenek. Az írásban ez áll, aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött. Pál világosan megmondja, hogy az emberi feltételeknek az egyenlőségért kell harcolni. Ez az egyenlőség soha nem lesz azonos gazdagsági életszínvonal. Soha nem lesz azonos pénzügyi egyensúly, hogy mindenkinek ugyanolyan vagyona legyen. De nem is erről van szó. Az egyenlőség abban, hogy emberhez méltó életet éljenek. És ebben, ha nagy különbségek is vannak ember és ember között, akkor is el lehet jutni egy olyan fokra, amikor nem szégyen sem gazdagnak, sem szegénynek lenni. De akkor gazdagnak lenni, amikor mások nyomorognak, kellene, hogy szégyenérzetet keltsen mindenkiben. Nos, Pál ezt mondja, és ehhez hozzáteszi, hogy most a ti gazdagságotok enyhíti az ő szegénységüket, hogy ha ti szükségbe kerültek, akkor majd ők segítsenek rajtatok. Visszakapták ezt a korintusi hívet valamikor is a jeruzsálemiektől? Nem hiszem. Hiszen a jeruzsálemiek egyre rosszabb helyzetbe kerültek. Nem egészen 2 évtized múlva Jeruzsálemet lerombolták, és a jeruzsálemi egyházközség teljesen jelentéktelenné vált. Gazdaságilag még gyengébb helyzetbe kerültek, mint amilyenben akkor voltak. Nem erről van szó, De a segítség azt jelenti, ha én segítek máson, akkor biztosan más is fog segíteni rajta. És még egyet, Szent Pál nem csak aranyban, ezüstben, szóval pénzben méri a segítséget, hanem sokkal tágabban. Máshol azt írja, ha mi lelki javakat adtunk nektek, olyan nagy dolog, ha anyagi javatokból részesülünk. Pál apostol Jeruzsálemmel szemben ezt éli meg. Jeruzsálemből kaptak ezek az egyházközségek mindent. Ott élt, halt meg és szenved és támadt fel Krisztus. Onnan indult az evangélium, ami a korintusi híveket élteti, azt Jeruzsálemnek köszönhetik. És a jeruzsálemi egyházközségnek ez a kisugárzása, a Krisztus feltámadásáról tett tanúsága minden kincsnél nagyobb. Ezt megérte még pénzbeli adománnyal is viszonozni. Olvasunk itt egy mondatot, aki sokat gyűjtött, nem bővelkedett, aki meg keveset, nem szűkölködött. Ez a kivonulás könyvére utal, amikor is a zsidók éheztek, és az Isten mannát adott nekik. Reggel azt vették észre, hogy valami hópehely-szerű dolog hull a földre, ezt összeszedték és megették. Mózes mondta nekik, hogy mindenki csak annyit gyűjtsön, amennyire szüksége van egy napra, és azt is hozzáteszi, hogy aki sokat gyűjtött, annak nem volt fölöslege, aki keveset, annak nem volt hiánya, mert mindenki a szüksége szerint kapott. A kivonulás könyve még azt is hozzáteszi, hogy voltak, akik nem fogadták meg Mózes tanácsát, és másnapra is el akarták tenni a mannát. Ez a manna másnapra élvezhetetlenül megromlott. A történet nagy tanulság. A mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma. A manna ennek volt a bevezetése. Az Isten nem azért adott nekünk javakat, hogy a holnapra meg a holnap utánra gyűjtögessünk, hogy ma megéljünk és ma adakozzunk, hogy a lelkünkben mindig helyes legyen az anyagi javakhoz való viszony. De hát ennek sokféle kifejezése van. A Zsoltárok könyve figyelmeztet arra, jó annak, aki gyakorolja az irgalmat és szívesen ad kölcsön. Ez, hogy adj kölcsönt, és ne uzsorakamatra adj kölcsönt, az Ószövetségnek az egyik legfontosabb parancsa. Bár olvasnák többet az Ószövetséget azok, akik szeretnek uzsorakamatra tönkretenni embereket, nemzeteket. Na de hát a kamatnak ez a törvénye két oldalú. A példabeszédek könyvében azt olvassuk, aki megszánja a szegényt, az Úrnak ad kölcsönt, és ő megfizeti a jótéteményt. Nem ezt a szellemet érezzük Pál apostol korintusi intelmeiben is. De hát Pál apostol már tudta azt, amit erről az Úr Jézus mondott, tegyetek jót, adjatok kölcsön, és ne várjatok semmi viszonlást. Így nagy jutalomban részesültök. A magasságbelinek fiai lesztek, hiszen ő jó a hálátlanokhoz és a gonoszokhoz. Ez az önzetlenség az, ami az adományt igazán krisztusi szeretetté varázsolja. Hiszen ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor mi jót tesztek? Hát ezt a bűnösök is megteszik. Szeressétek ellenségteket. Adjatok kölcsön, adjatok adományt, ne várjatok vissza semmit, és akkor az Atya fog kárpótolni titeket. Ha tovább megyek az adakozó lelkület elemzésében, akkor szép mondatokat olvasok arról, hogy az adakozásnak az alapja a boldog, a nagylelkű szeretet. Korintusi híveit így inti Szent Pál. Aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven is arat. Mindenki elhatározásának megfelelően adjon, ne kelletlenül vagy kényszerűségből, mert Isten a jókedvű adakozót szereti. Isten elég hatalmas ahhoz, hogy bőven megadjon nektek minden adományt, hogy mindig és mindennel ellátva készen legyetek minden jó tette. Az írásban ezt olvassuk, osztogat, adakozik a szegényeknek, és jósága mindvégig megmarad. De hát Pál apostol ezt egy életen át gyakorolta, és amikor utolsó útjára ment Jeruzsálembe, ahol már elfogták, és később Rómába szállították, akkor az efezusiai híveiktől így búcsúzott. Minden tekintetben példát adtam nektek, hogyan kell dolgozni, és a gyengéknek támaszukra lenni. Urunk Jézus szavaira emlékezve, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Ez egy olyan jézusi mondás, amelyet csak az apostolok cselekedeteiben olvassuk, Pál apostol emléke szerint. Pedig a legnagyobb igazságot fejezi ki. Jézus erre tanított minket, a szeretet az, hogy adom magamat, meg azt, amit a magaméból tudok, és biztos vagyok benne, hogy az Istentől sokkal többet fogok kapni. Isten a jókedvű adakozót szereti. Adakozni lehet adóbehajtással is. Pénz így is szerezhető. Gyűjteni lehet trükkökkel, csalással is. És pénzt így is el lehet költeni. De az igazi adakozást nem forintban mérik, hanem lelkületben. És a lelkületnek a csúcspontja, ha úgy tudok valamiről lemondani, hogy attól még boldog is vagyok. És ez lesz az, ami az adakozó szeretetet példaadóvá teszi és gyümölcsözővé. A korintusi levél idézi az Ószövetséget, aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Gyönyörű szép példa. A magot el kell vetni, a magnak el kell pusztulni, a vető munkást is etetni kell, nem csak azt, aki arat és betakarít, de az Isten így sokasítja meg a földnek a termését, és így teljesedik be az Úr Jézusnak a példázata a magvetőről, a többi mag jó földbe hullott, és termést hozott, az egyik 100-szorosat, a másik 60-szorosat, a harmadik 30-szorosat. Hát igen. Az Isten igéje az, amit vetünk, és az Isten igéje az, ami termést hoz bennem, az életemben, a hitemben, a szeretetemben, a jó cselekedeteimben. Termést hoz bennem, az adakozásban, a mások segítésében. És ez a termés, ha jó földbe hullott, ha én jó földje vagyok az Isten igéjének, a szeretet evangéliumának, akkor 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros. De hát a korintusi gyűjtés hátterébe is oda gondolhatjuk ennek a példabeszédnek azokat a mondatait, amelyek az útszélre esett, a kövek közé hullott, vagy a tövisek által elfojtott magokra vonatkoznak. Mert minden magot el lehet folytani. Ahol nincs meg a szeretet talaja, ahol útszélre figyelmetlen lelkekbe hullik a kérés, abból nem lesz adakozás. Ahol elfojtják az önző vágyak, a jó szándékot, ott nem lesz adakozás. Az én lelkemnek kell jó földé válni. És az adakozás, mások adakozásának a példája éppen arra jó, hogy megtanítson engem arra, érdemes jót tenni, érdemes önzetlennek lenni, érdemes adakozni. Mert az adakozás végül is elvezet az Istenhez, hálaadásra és Isten imádására késztet. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát vált ki az Isten iránt. Mert ha ebbe belekapcsolódunk, ezzel nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk. Ha tehát kitartotok a jótékonykodásban, Isten magasztalják érte, mivel készségesen vallomást tettetek Krisztus evangéliumáról, és kifejezésre juttattátok a velük és a többiekkel való közösséget. Imádkoznak is majd értetek, és vágyódnak utánatok abban a tudatban, hogy Isten kegyelme bőségesen kiárat rátok. Az adakozás Isten iránti hálára késztet. Mert aki segítséget kap egy nehéz helyzetben, az mindig hálás. És Pál apostol nagyon mély értelműleg mutat rá arra, hogy a keresztény embernek mindig tudni kell, nem ő az, aki köszönetet, hálát érdemel. Egyedül az Isten érdemel hálát, aki belénk adta a szeretetet, és képessé tett minket arra, még jólétet is adott arra, hogy másokon segítsünk. Nem magunknak köszönhetjük ezt az adakozó lelkületet, hanem az evangéliumnak, Jézus Krisztus tanításának. És a tanítás, az evangélium az a mag, ami bennünk jótékonyságot, szeretetet, türelmet, odafigyelést, vagy pénzadományt is ki tud csikarni. Az ember így fordítja a maga jótetteivel mások figyelmét az Isten felé. Mert a keresztény ember soha nem öncélúan adakozik, nem önzően adakozik. Ne tudja a jobb kezed, mit csinál a bal, mondja az Úr Jézus éppen az alamizsnáról. Mi nem azért adunk, hogy híresek legyünk. Azért adunk, az emberek meglátják, meglássák. Szeretjük az Istent, és szeretjük egymást. Ez az, ami önkéntelenül hálaadásra indít. Egy olyan világban, amelyben mi is élünk, amikor a mérhetetlen gazdagság az elviselhetetlen szegénységgel él együtt, ezért van olyan nagy jelentősége a szeretet gyakorlásának, az intézményes szeretetnek, a karitásznak is. Hát, Isten áldja, Isten segítse azokat, akik bármilyen formában a szeretet szolgálatára szentelik az életüket. De én ebben mást is látok. Hogyan tudta Pál így fellelkesíteni korintusi híveit az adakozásra? Hogy tudta így, jó értelembe véve, még a büszkeségüket is igénybe venni, hogy őket ebben az egy célban összekovácsolja? Mert Pál jól tudta, hogy az ilyen cselekedetek, az önzetlen szeretetnek a cselekedetei építik a közösséget. Ez gyógyítja meg igazán a sebeket Korintusban is. Kell hozzá Pál apostolnak a szigorúsága, a félelme is, de ennél fontosabb, hogy ők magukban érezzék meg, hogy amíg ők nagy korintusi jóvoltukban veszekszenek, meg nagyzolnak, addig mások nyomorúságban élnek, és ha rádöbbennek a segítségnek a szükségességére, akkor arra is rájönnek, milyen nevetséges dolog, hogy a maguk is apró civakodásával vannak elfoglalva. Így erősíti meg az igazi szeretet, a közösséget az Istenben. Pál apostoltól erre lettünk, erre kaptunk példát. Hála legyen Istennek az ő kimondhatatlan ajándékáért. Ámen.